Folytatjuk a visszatérést Z-tartományból. Tehát Z, ugye komplex frekvencia tartományból K időtartományba, és ugye ez egy folytatás, hol van szó most. Hiszen ott fejeztük be a múlt alkalommal, hogy az egyszerű esetet, az egyszeres pólusok esetét azt megnéztük. Mindenekutána olyan túlságosan sok újdonság nincs elvileg, ugyanaz, mint ahogy az S-tartományból időtartományban visszatérünk. Picit ugye másak a táblázatnak az elemei, de lényegében ugyanaz a helyzet. Ezért az elmélettel külön nem kell foglalkoznunk. Egy-egy gyakorlati példán megmutatom, hogy milyen többszörös pólusok esetén, illetve milyen komplex póluspár esetén. Tehát a második, hiszen az múlt órán volt az első az egyszeres, most a többszörös. Pólusok esetét nézzük meg. És ezt egy egyszerű kis példán keresztül. A példa így néz ki. Tehát vissza szeretnénk térni, és már a példát úgy is rendezem, hogy az kellemesen a visszatérést segítse. Tehát ez a bizonyos racionális törtfüggvény, ami valódi racionális törtfüggvény, ez a következő alakot veszi fel. Z minusz 1/2 szer Z minusz 1/4 a négyzeten. Gyorsan leellenőrizendő, a nevezőnek a fogszáma 3, a számlálónak a fogszáma 1, tehát ez alkalmas, racionális törtfüggvény. És tudjuk, annyiban különbözik a Z-transformáció az S-től, hogy az S-nél valami ilyesmi alakokat szeretnénk hozni, a Z-nél pedig ilyen alakot szeretnénk, tehát az érdemi különbség az az, hogy a számlálóban Z-nek kell lenni, ezért van az, hogy itt már rögtön ez kiemelésre került, tehát ezt kell megvalósítanunk, és ezt úgy tesszük meg, hogy majd transformáljuk, visszatransformáljuk, és kiírom akkor újra a Z-1-et, ennek a felbontását, ennek a racionális törtfüggvénynek, tehát ez Z-szer, és akkor rendre a résztörtek, ugye a C1 per Z minusz 1/2 plusz C2 ször Z minusz 1/4 a négyzeten, ezek a idézőjelben reguláris részei, és ezután következik az a problematikus rész, ami ugye ennek a kétszeres pólusból adódott, és akkor itt az együtthatót is már általában ugye D-vel jelöljük, mint ahogy az a folytonos Laplace-nál is volt, és itt a Z minusz 1/4 egyszeres gyök szerepel. Az első két rész a szokásos letakarásos, módon határozzuk meg a C1, C2 együtthatót, és ugyanúgy, mint a folytonos Laplace-nál, a D együtthatót pedig a behelyettesítéses. A behelyettesítéses módszerrel határozzuk meg. akkor gyorsan határozzuk is meg ezeket az értékeket. Tehát az első kettő az ugye az egyszerű letakarásos módszerrel oldható meg. Helyettesítsük be akkor a 1 per z minusz 1 ketted z minusz 1 negyed a négyzeten, és hogyha itt letakarjuk a első pólust, és azt is helyettesítjük be, tehát z egyenlő 1 ketted, akkor megkapjuk a C1-nek az értékét. Akkor ez 1 per 1 ketted per 1 ketted mínusz 1 negyed az 1 negyed, és így ez 1 negyed a négyzeten, vagyis a C1 együttható az 16-tal egyenlő. C2-es együttható. Ismét felírjuk a nevezőt. Csak most ugye a négyzetes részt takarjuk ki, és következésképp az ottani pólust kell behelyettesíteni, tehát ő lesz tehát a C2. És ez 1 per 1 negyed mínusz 1 ketted, tehát akkor ez 1 per mínusz 1 negyed mínusz 4-jel egyenlő. Ezzel, amit letakarásos módszerrel meg tudtunk csinálni, azzal kész vagyunk, és következik a behelyettesítéses. Ugye itt azt kell tennünk, hogy felírjuk újra ugye azt a kis törtet, amiből mi a résztörtek repontást akarjuk megvalósítani. Z minusz 1 negyed a négyzeten. Ez egyenlő, és a résztörteket akkor itt már a C1, C2 értékkel behelyettesítve C1 16 per Z minusz 1 ketted minusz 4 per z mínusz 1 negyed a négyzeten, plusz a d3, per z mínusz 1 negyed. És hát ennek az egyenletnek minden z-re igaznak kell lenni, tehát választunk egy könnyen kezelhető z-t. Mi sem kezelhetőbb könnyen, mint hogyha nem írunk oda semmit, tehát erre is igaznak kell lenni. És akkor erre akkor gyorsan ki is számoljuk. Ezek szerint ez mínusz 1 ketted szer 1 negyed a négyzeten egyenlő 16 per mínusz 1 ketted mínusz 4 per 1 per 4 a négyzeten, plusz d 3 per z, az már nulla, mínusz 1 negyed. Ez 16, 32, ez itt szintén 32, 16 szor 4, az talán 64, de szóljanak, hogyha elszámoltam, és ez pedig mínusz 4-szer D3. Ez rendben van, és ebből D3, hogyha jól sejtem, akkor mínusz 16-tal egyenlő. Tehát megvannak az együtthatóink. És úgy nézett ki az XZ ezek szerint, hogy Z-szer a C1, ugye 16, mínusz 4-szer Z mínusz 1/4 a négyzeten, és az utolsó szintén 16, mínusz 16 Z mínusz 1/4. Ezt kell visszatranszformálni, tehát a akkor az XK, és ugye eddig mindig megegyezik, tehát nagyon fontos, hogy epsilon K-val kezdjük. És akkor rendre az egyes tagoknak a transzformálása, a 16 Z per Z mínusz 1/2, az 16-szor, ugye a Q az az 1/2, 1/2 a k-adikon, mínusz 4-szer, itt egy pillanatra elbizonytalanodunk, vesszük az utolsót, mert hogy az ugyanúgy néz ki, mint az első, mi szerint szintén mínusz 16-szor, de itt már 1/4 a k-adikon van. És az a közbülső, ugye ez egy picit más, mert itt nem a szokásos Z per Z mínusz Q, hanem a Z per Z mínusz Q a négyzeten. És hát tudjuk, hogy a Z per Z mínusz Q a négyzetennek a transformátja, a visszatranszformátja, az az epsilon K-szor Q a K mínusz egyediken, tehát ezt a korábban meghatározott kapcsolatot kell használnunk. Tehát Z per Z mínusz 1/4, epsilon K már itt van, szorozva K-szor, és 1/4, de nem a K-adikon, hanem a K mínusz 1-en. Tehát az újdonság ugye csak ez a rész volt ebben a visszatranszformálásban. Tehát lényegében ugyanaz, mint a folytonos Laplace-nál a visszatérés ebben az esetben is. És ugyanez lesz az utolsó, amit veszünk. Ups. A komplex komplex póluspár esete. És először felírok egy teljesen általános esetet, utána egy konkrét példán megnézzük. Tehát legyen az XZ a következő alakú, Tehát ez ugye jól mutatja azt, hogy nyilván abból indultunk ki, hogy van egy egyszeres pólusokkal rendelkező eset, de nem mindegyik pólusa valós, vannak neki komplex pólusai, a komplex póluspárok pedig a komplex pólusok azok párban vannak, azért vannak párban, tehát azért teljesül ez a P és P konjugált és az együttható C konjugált kapcsolat, mert tehát ez kötelezően következik oda-vissza abból, hogy az XK az valós. Tehát egy valós jelnek biztos, hogy a pólusai azok, komplex pólusai azok párban szerepelnek, konjugált párban, és biztos, hogy a résztörtekre bontásnál az együtthatók is ezt a alakot veszik fel. Tehát legyen a C az C abszolút értékszer E ad J fi, és ez a C abszolút érték, ez egyben a Q, tehát Q-szor E ad J fi, míg a pólus az legyen, bocsánat, ez nem a Q, elnézést. Az a pólusban van. Tehát a pólus az P E ad J teta 0, ahol ugye teta 0 az egy, azért tettem oda a 0 indexet, hogy ez egy konstans frekvencia, egy fixált frekvencia, bár kisbetűt használtam, és itt lesz ez a bizonyos, egyébként a P abszolút értéket jelöljük Q-val, E ad J teta 0. És akkor most alakítsuk vissza, ugye az E-1, hogyha ebbe az irányba megyünk. Alakítsuk vissza ezt a kifejezést, és hát akkor ez egyenlő lesz epsilon k szokás szerint. És itt pedig, ugye ez c-szer p a k-adikon plusz a második, az C konjugált szor P konjugált a K-adikon. Most a helyettesítéseket, ezen jelölés rendszer szerinti helyettesítéseket végezzük el. Epsilon K-szor C abszolút érték E ad J fi szer Q a K-adikon E ad J K-szor teta 0, illetve ugye a második az E ad J fi-nek a konjugáltja, tehát E ad mínusz J fi, és hát a pólusnak is a konjugáltja. Q az valós volt, tehát ő marad így, viszont az E ad mínusz J K-szor teta 0 lesz. Ez nagyon hasonlatos már egy koszinuszra, de akkor még alakítsuk tovább. C abszolút érték. A Q a K-adikont azt akár ki is hozhatom, és ami itt bennmaradt, összevonván az E-ados kitevőket, E ad J teta 0 K plusz fi plusz E ad mínusz J teta 0 K plusz fi. ez koszinusz lesz akkor, hogyha ideírunk egy kettest, de akkor ide is írnunk kell egy kettest, tehát akkor ez így koszinusz tetanul k plusz fi, és végül a végeredmény az xk egyenlő epsilon k kétszer c abszolút érték szer q a k-adikon szor koszinusz tetanul k plusz fi. Tehát ugye azt kell, azt érdemes tenniük, hogy amikor ezt az alakot meghatározzák, és igazából ugye elég csak ezt meghatározni, mert a másik már pár, a másik meghatározása az szünet. Hát most már mit csináljak, ha már úgyis kijött. Figyelem, el is megy. Tehát ugye elég meghatározni az egyik résztörtet, mert hogy a másik úgyis konjugált kapcsolatban van. Valójában ugye a P az úgyis kiadódik, tehát nem innen. Ennek a kiszámítása az legfeljebb annyiból célszerű, hogy egyfajta önellenőrzés, hogy hát tényleg a konjugált jött ki, de egyébként ugye nyilvánvalóan nem szükséges. Egy példát erre is nézzünk. A számításokat teljes részletességgel nem fogjuk elvégezni, majd gyakorlaton lesz erre mód. Tehát a következő xz-nk van. Z per z négyzet mínusz z plusz 1/2, ami ugye akkor ki kell emelnünk belőle a z-t, mert ugye a z nélkül kell nekünk a polinomot megtalálni, a tört függvényt, aminek a résztörtek lebontását kell végezni. Tehát ez és most a nevezőt kell, hát meg kell keresni neki a gyökeit, másodfokú egyenlet megoldó képlet, és ezek a gyökök, ezek a pólusok, ez a z mínusz 1/2 plusz 1/2 j, és hát a másik ugye nem lehet más, mint ennek a konjugáltja, tehát z mínusz 1/2 mínusz 1/2 j. És keressük a két a c1, és hát igazából nem is kell akkor c1, hanem c és c konjugáltat, ahol ugye ez a z mínusz 1/2 plusz 1/2 j, ez pedig a z mínusz 1/2 mínusz 1/2 j fog hozzátartozni. Behelyettesítéssel ezzel próbálják ki, ezzel nem akarnám húzni az időt. Tehát a C egyébként mínusz J, és hát akkor másik nyilvánvalóan ennek a konjugáltja. Hanem nézzük ugye azokat a paramétereket, amiket itt keresünk. Tehát ebből a C egyenlő mínusz J-ből ebből következik, hogy ő egyébként abszolút értékre C abszolút érték egyenlő 1, fázisra pedig ugye ez a helyzet, hogy ő éppen egy mínusz J, és mint ilyen, mennyi lesz a fázisa? Mínusz pi per 2. A pólusnál P egyenlő 1/2 plusz 1/2 J. Kellene neki az abszolút értéke, és kellene neki a fázisa. Megint a komplex síkra ezt felvéve, ugye van neki egy 1/2-es valós része, és van neki egy 1/2-es képzetes része, és ugye ő az eredő. Mennyi lesz akkor a hossza? Ha ez egy lenne, egy, akkor ugye Pitagórász tétel, gyök 2 lenne az átfogónak a hossza, de hát lineáris kicsinyítés 1/2 részre, tehát akkor ez gyök 2 per 2, és a fázisa pedig jól látszik, ugye ő lesz a teta 0, ami ugye nem más, mint pi per 2. És most már behelyettesíthetünk a képletünkbe, tehát ebbe a képletbe, és xk epsilon k kétszer c. A C-nek a abszolút értéke az 1, tehát 2-szer 1, szorozva Q, ami gyök 2 per 2, a kaodikon, szorozva koszinusz teta 0, pi per 2, szorozva K-val, és még hozzáadva a fit, ami történetesen negatív, és ezzel kész vagyunk, illetve, hogyha még valaki nagyon elegáns akar lenni, akkor rájön, hogy a pi per 2-vel eltolt, tehát ugye 90 fokkal eltolt koszinusz az valamiféle színusz, vagy plusz, vagy mínusz, azt utána gyorsan ellenőrzik, konkrétan ez pozitív színusz, tehát ez itt valójában ugye színusz pi per 2 k-val helyettes. De ha nem veszük azt a helyettesítést, úgyis tökéletes a végeredmény. Igen? Itt a pi per... Ja, ez. Igen, ez a teta 0. Köszönöm szépen, igaza van. Elnéztem. Itt még jó volt valahol. Már itt sem volt jó. Ez hogy, egyébként hol tévesztettem el? Te, itt ezt simán azt mondtam, hogy 45 fok és az egyenlő pi per 2-vel. Ja, hát. Köszönöm szépen. Hát igen, ez az a... Tehát amikor még én is írtam az EH-kat, akkor ezek voltak azok a pontok, ahol megszereztem a negatív pontjaimat. Most már remélem, hogy így helyes, és akkor még a színuszba is javítsam már ki, igaz? Utána azért elég konzekvensen vittem tovább a hibát. Az azért meg kell hagyni. Hát akkor bízom benne, hogy most már ez így rendben van, és rátérhetünk, feltéve, hogy tehát van-e kérdés a visszatéréssel, lesz rá még egy gyakorlat, és akkor ezt begyakoroljuk. Hát ez tényleg nagyon hasonlatos, mint a folytonos, az S-tartományból történő visszatérés. A következő problémánk az a rendszereknek a leírása. Ezt már részben megcsináltuk, de úgy gondolom, hogy egy kis összefoglalás arról a részről sem árt, amit megcsináltunk. Egy egységes leírást próbálok adni. És hogy hol is írjuk le, a J omega, az E ad J-tet, az S és a Z tartományokban. Tehát a frekvencia és komplex frekvencia tartományokban próbálom ezt a leírást megadni. A következőt tudtuk mi, és próbálok majd némi egyszerűsítéseket végezni a jelölés rendszerben. Szóval az volt a helyzet, hogy vagy folytonos idejű, és akkor itt egy UT-t eresztettünk a rendszerre, vagy diszkrét idejűt, és akkor egy UK gerjesztést tettünk a bemenetére. A rendszert azt HT vagy, ezt nehogy, igen, nem perteszek, mert még aztán azt hiszik, hogy osztás, tehát vagy HK-val, ugye folytonos és diszkrét időben a Dirac-ra adott válaszával teljes egészében jellemeztük, és a kimenet folytonos időben az UT konvolúció, HT és diszkrét időben pedig szintén, csak hát a diszkrét idejű jelek konvolúciója valósult meg. És megnéztük, hogy folytonos időben a leírás módunknál az a UT konvolúció HT az két leírást alkalmaztunk, a Fourier, a spektrum és a Laplace. A Fourier esetben és a Laplace esetben is ugyanaz, csak az argumentumok mások, tehát UJ omega szorozva HJ omega, itt pedig ugye S az argumentum. Ugyanez diszkrét esetben UK konvolúció HK a diszkrét Fourier transformációval U E ad J teta szorozva H argumentumban megint csak E ad J teta és Z, ez Z próbál lenni, Z transformáltban pedig UZ szorozva HZ. Azt mondanám, hogy csináljunk egy olyan jelölést, hogy hogy az alfával jelölöm én ezt a halmazt, amely halmazban vagy J omega van, vagy E ad J teta van, vagy komplex frekvencia tartományban pedig S vagy Z. Azért teszem ezt, mert így általában felírhatom azt, hogy Y alfa egyenlő U alfa szorozva H alfa. Tehát a komplex és normál frekvenciatartományban úgy fogom leírni a rendszert, hogy nem döntöm el, hogy a négy eset közül melyiket is kell választani. És ugye ez egyenlő tehát ezzel az egyszerűsítéssel élek. Továbbá, ezt később is nagyon jól fogom tudni használni, mert rendkívül hasonló a leírásmód mind a négy tartományban. Továbbá most még ugye egy elnevezésbeli különbségre is felhívom itt a figyelmet, miszerint a H J omega, tehát a normál frekvencia tartománybeli leírásmódok, ezeknek a neve átviteli karakterisztika, míg a komplex frekvencia tartományban, folytonos esetben a HS és a HZ, ennek átviteli, de nem karakterisztika, hanem függvény. Tehát ennyi a terminológiai különbség a leírásmódok között. És ugye akkor most megnéztük ezt a fajta átviteli karakterisztikás általános megközelítést, és nézzük meg, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha állapotváltozós leírásmódot választunk. És akkor most már használom ezt az alfa jelölést, mint bármely tartományban, bármely frekvencia tartományban. Hát nézzük meg akkor az egyenleteinket. Ott időtartományban a dolog úgy nézett ki, hát ez az időtartomány persze idő kétféle folytonos vagy diszkrét idő. Egy egyszeres bemenet, egyszeres kimenet esetét írom fel. Tehát az egyenletünk, a matrix egyenlet úgy nézett ki, hogy ez valamilyen időtartományban, most írok T-t, de ki lehet cserélni K-ra. Tehát volt egy állapotváltozó vektor, és annak az általánosított deriváltja, az egyenlő egy A négyzetes mátrixszor ugyanaz az állapotváltozó vektorral megszorozva, plusz B vektorszor a gerjesztés, illetve a kimenet, amely ugye már nem vektor, tehát hiszen sisó rendszer volt, ez egy C transzponált, tehát egy sorvektor, szóval szintén az állapotváltozó vektor, plusz D skalárszor, értelemszerűen ez egy valós szám, az UT. No, ennek a transformátját kell vennünk, és a transformációnál azt a disznóságot fogjuk elkövetni, hogy mind a négyet együtt kezeljük. Tehát lehet az J omega, E a diétet, a S vagy Z együtt fogjuk kezelni. Ez a következő miatt tehető meg. Nézzük ezt a bizonyos X vesszőt, és ennek a adott transformátját. Tehát folytonos és diszkrétet is egybe próbálok kezelni. Hogyha ez XT volt, egy folytonos XT függvénynek a deriváltjának a Fourier transformátja az J omegászor X J omega. Hogyha ez diszkrét volt, akkor ez a művelet a K plusz 1-es, a X K plusz 1-es értéknek a meghatározása. Ez E ad J tetászor X E ad J teta. Ha ez Laplace transformáció volt, akkor a J omega helyett S kerül, idáig a kettő ugyanaz, azonban itt van egy mínusz, ez az időtartományban a mínusz nulla érték, és végül, hogyha ennek a Z transformátja van, akkor itt szintén van egy mínusz, és szintén a idő tartománybeli kép, de a nullában. Itt annyi a különbség, hogy itt van egy Z, a másiknál meg nincs. Ez ugye hasonló különbség, mint a visszatranszformáltnál, hogy a 1 per S minusz alfa, vagy a Z per Z minusz alfa. Tehát tulajdonképpen az a helyzet, hogy maga a deriválás az mindenütt megfelel ezzel a bizonyos alfával történő szorzásnak. Ugye ez az a halmaz, amit mi alfával jelöltünk, de két renitens van a belépő függvényeknél, mind a folytonos, mind a diszkrét esetben ezek a problémák. Most az állapotváltozós leírásnál viszont tudjuk, hogy az X vektor azok a belső állapot változók, a belső pontoknak az értékei, amelyek ugye mindig egy integrátorra vagy egy késleltető kimenetéhez szoktuk hozzárendelni, és amennyiben ez a rendszer stabilis, tehát ide hagy írjam, hogy amennyiben stabilis és a gerjesztés az belépő, a belépő gerjesztés és egy stabilis esetben azt jelenti, hogy már végtelen idő óta senki sem nyúlt a rendszerekhez, elkészítették, nem nyúltak hozzá, mivel stabil volt, ezért minden állapotváltozója kénytelen volt a nullába tartani, tehát minden állapotváltozó nulla. Ezért igaz lesz, hogy mind a folytonos esetben a állapotváltozó vektorunk majd abban a rendszerben az nulla érték, és diszkrét esetben is. Vagyis ezek után ezzel a stabilis és belépő gerjesztés, már pedig nyilván belépő gerjesztésekre találták ki az S-t és az Z-t, tehát azt már eleve úgy fogjuk tekinteni, és hát az meg majd kiderül, hogy ha nem volt stabil, az úgyis ki fog derülni, és akkor úgyse jó az eredményünk. Tehát ennek a kettőnek a teljesülés esetén ez megtehető. És ebben az esetben, fogok szünetet tartani, de még ezt a képletet hagy írjam föl, ebben az esetben, hogyha áttérünk a frekvencia tartományra, itt az alfa tartományba, akkor minden esetben ez a deriválás jellegű művelet, ez egy alfával történő szorzást jelent, tehát az xt, az nyilván átmegy x alfába, de a derivált az alfászor x alfa, és hát ő egy vektor volt. Az A vektor az egy konstans együttható, ráadásul az X-nek a együtthatója. A konstans együttható az nem változik meg egyik transformációnál sem, ugye ezt a linearitás műveletnél szépen láttuk. Viszont akkor ugye itt bekerül az X vektor egyes, ugye ez a vektor, ez n darab jelet tartalmaz, annak a transformáltja. Itt szintén ugye a B az egy konstans szorzó, hát az U-nak a megfelelő transformátja pedig U alfa, és a kimeneten az Y-t-nek értelemszerűen Y alfa a transformátja. A C sorvektorunk az konstans együttható, tehát marad a transformátja is ugyanaz. Az XT-nek már vettük a transformátját, X alfa, és itt is a D együttható szorozva U alfával. Tehát átvittük frekvencia tartományba, és egy lépésben az összes frekvencia tartományban jó ez a leírásunk. A feladatunk ezek után már csak az lesz, hogy ezen leírásból hogyan fog majd következni az átviteli karakterisztika vagy átviteli függvény, amit persze tudjuk, hogy az y alfa per u alfa hányados, de hát ebből a két egyenletből, tehát a frekvenciatartománybeli leírásból szépen ki is fogjuk fejezni ezt szünet után. Állapotváltozós leírásban itt frekvencia tartományba áttransformáltuk az egyenleteinket, és most az a célunk, hogy meghatározzuk az átviteli függvényt vagy karakterisztikát. Ezt ugye ezen egyenletrendszernek a megoldásából meg tudjuk tenni. Első lépésként az első egyenletből fejezzük ki X alfát. Kiemelek belőle x alfát, ezért azt mondom, hogy alfászor az egységmátrix, a jobb oldalon lévő A mátrixot áthozom, tehát akkor az mínusz A mátrix szorozva az x vektorunkkal egyenlő B-szer U alfa, és ebből az x alfa vektor, megszorozzuk az egészet balról, megszorozzuk ugye az alfa mínusz alfászor e mínusz a inverzével, tehát akkor ez egyenlő alfa e mínusz a mínusz egyediken szer D szer U alfa. Most már behelyettesíthetünk a második egyenletbe, mi szerint ugye Y egyenlő C transzponálszor, stb. Tehát behelyettesítve ezt a második kifejezésbe, Y alfa egyenlő C transzponált szor X alfa, de az X alfából ugye majd ugye az szorozva U alfával, és szorozva a D is U alfával, ezért itt egy zárójelet kezdek. Tehát először írom az alfa E minusz A a minusz egyediken, szorozva B-vel, és még ott a D, és az egészet kell szorozni U alfával. És amit elszúrtam, az az, hogy a C transzponált az itt van bent, elnézést kérek, tehát így. Az átviteli függvény vagy karakterisztika az egyenlő az Y per U alfával, vagy hát másképpen ugye az Y alfa az a H alfászor U alfával egyenlő. Következésképp ez itt nem más, mint a H alfa, de megérdemli, hogy külön kiírjuk, tehát H alfa egyenlő C transzponált szor alfászor az egységmátrix, mínusz A, mínusz egyediken, szorozva B-vel, plusz D. Tehát ez lesz a teljesen általános esetben a megoldásunk. Ugye annyiból volt, nem volt általános eset, hogy a belépő függvényeket és a gerjedő hálózatot nem engedtük. A belépő függvényt kívántunk komplex frekvencia tartományban, és sehol se engedjük meg természetesen a gerjedő hálózatot, tehát mindig stabilisnak kell lenni a rendszernek. Tehát az állapotváltozós leírásból is közvetlenül kifejezhetjük és megkaphatjuk az átviteli függvényt vagy karakterisztikát, és ugye itt, amit ki kell cserélni, attól függően, hogy melyik tartományban vagyunk, ugye itt a paramétert, és csak itt az egység mátrixnál szerepel a képletben, és még egyszer ez a bizonyos paraméter, az egy halmaz, az éjad, jé, tetad, diszkrét, Fourier, folytonos Fourier, folytonos Laplace és diszkrét Laplace esetekben ugye ezek a paraméterek. És akkor ugye ugyanaz egyébként teljes egységébe, tehát amikor maguk kapnak egy A-mátrixot, vagy kapnak egy állapotváltozós leírást, akkor azt egész sokáig meg lehet oldani, és csak a legvégén kell, vagy tulajdonképpen célszerű áttérni az adott paraméterre. Például teljesen kényelmetlen ezek az éjadjétetával dolgozni, mert ronda is hosszú leírni. Végig dolgozunk alfával, a végén majd kicseréljük, csak tudni kell mindig, hogy mire történik a kicserélés. A következő leírásunk az a jelfolyamábra volt. Nézzük meg a jelfolyamábránál, mi a helyzet. és felrajzolok majd egy megfelelő hálózatot. Tehát jelfolyam hálózat, és megint az alfa tartományban. Felrajzolom időtartományba, áttérünk frekvenciatartományba, és felírjuk az átviteli függvényét, karakterisztikáját neki. Ezt a múlt szombaton megoldottuk, de azt hiszem, hogy nem haszontalan még egyszer ugyanezt a problémát lekezelnünk, tehát itt vannak azok a bizonyos integrátor vagy késleltetés, itt lesznek együtthatóink, ezek az együtthatók, a B együtthatók, B0, B1, B2, itt lesz majd a kimenetünk, yt, és a megfelelő sorszámú, de A együttható, tehát a B1-jel szemben az A1, de ő viszont paraméter szempontjából nem elfelejtendő, hogy mínusz, és itt az A2, ez szintén mínusz, és mivel a normál alakban, ugye a nevezőben a legmagasabb fokszámú tag együtthatója az 1 volt, ezért az A0 az ugye mindig 1, ezt ezért külön nem csak jelölöm, hogy azért nem találjuk az A0-át meg a rendszerünkben, mert annak az együtthatója az mindig 1. És akkor itt választunk valami az állapotváltozós leírásnál, valami x1 és x2 tét, tehát tipikusan ugye az aktív elemünk, az integrátor elemünk után vesszük ezeket az állapot változókat. Vagy hát ehhez lehetett volna persze nyilván ugyanezt diszkrét időben is felírni, de most folytonosban írtam fel. Nézzük meg ennek a transformátját. Tehát ez volt T-ben, illetve hát ez lett volna ugye a K tartományban is. Ugyanezt a rajzot még egyszer elkészítem. Sokáig semmi különbség nem lesz. Minusz A1, minusz A2. De most áttranszformálom ezt a rendszert, és ehhez persze tudnom kellene, hogy minek mi a transformátja. A transformálás szempontjából nyilván egy összeadás, az időbeli jelek összeadása, az a frekvencia tartományban az összeadás szintén összeadássá transformálódik, tehát a linearitás miatt ugye x1 t plusz x2 t transformáltja az x1 alfa plusz x2 alfa, tehát ezek ugye megmaradtak, az együttható természetesen megmaradt, és hát csak egy érdemi rész van, hogy mi a helyzet ezzel a integrátorral vagy késleltetéssel. Ugye az integrálás az J-omegával történő osztás, vagy S-sel történő osztást jelentett. És hát igen, azt teszi, hogyha én itt előtte deriválom, akkor a deriválás, tehát hogyha itt ugye x vesző t menne, akkor itt nyilván x t jön neki. De nézzük akkor már a transformált tartományban, ha én itt j omega, vagy e ad j teta, vagy s, vagy z, szer és x, és akkor ugye az összes helyet ugye beírom az alfát, teszek a bemenetre, akkor bizony ez a kimeneten x alfává válik. Tehát, hogyha én itt ezt elnevezem, ezt az egy változót itt, mint ugye korábban az x2-es volt, de most ezt nem fog használni, két belső változót egyel is le tudom írni, egyszerű a hálózat. Ezt én elnevezem x-nek, és ugye ezt transformáltam frekvencia tartományba, de nem mondtam meg, hogy a négy lehetőség közül melyikbe, x alfába, akkor itt, ezen a ponton, ugye az alfa szor, tehát tulajdonképpen ez nem fog más csinálni, mint alfa mínusz egy műveletet oszt alfával, mint integrátor, tehát akkor ez lesz alfa szor x alfa, és itt még egy integrálás van, ugye visszafelé még egy deriválás, tehát alfa négyzetszer x alfa. És ezzel ugye ezt a hiányzó blokkot is sikerült áttranszformálni, itt transformáltam át, itt már csak behelyettesítettem és felvettem frekvenciatartományban ennek a képét. És most már felírhatjuk az átviteli karakterisztikát. Először, ugye persze szükség lenne, hogy ezt az y-t nyilván y-alfába transformáltuk, az u-t pedig u-alfába. Nézzük az y-alfa. Mivel egyenlő? Az y alfa az alfa négyzetszer x alfa szorozva b0-al. Az alfa szor x alfa szorozva b1-jel, és az x alfa pedig b2-vel. Tehát kiemelem belőle az x alfát, és azt kapom, hogy b0-szor alfa négyzet, b egyszer alfa plusz b kettő, és szorozva x alfával. Nézzük meg a következő lépésként ezt a pontot. Tehát az x-et szeretném kivenni, hiszen ez csak egy segédváltozó volt. Nézzük meg ezt a pontot, hogy itt hogy jön össze az eredmény. Ez a pont az alfa négyzetszer x alfa volt. És ez a következő összetevőkből áll. Áll ebből az összetevőből és ebből. Tehát három. Akkor ez azt jelenti, hogy A egyszer, és akkor adott neki egy mínusz előjelet, ugye az A2 is úgyis mínusz, tehát akkor ezt kiemelem, tehát A egyszer alfászor X alfa plusz A2 ször x alfa, és a harmadik pedig egyszer az UL. Ebből kifejezem x alfát, és visszahelyettesítem az elsőbe, tehát x alfa innen egyenlő u alfa négyzet plusz a egyszer alfa plusz a kettő, tehát ez ugye a második egyenletemnek az egyszerűsítése, és ezt visszahelyettesítve az első egyenletbe, az y alfa egyenlő b nullszor alfa négyzet b1 alfa b2 alfa négyzet a egyszer alfa a2 szorozva u alfa, és hát akkor nyilván az y egyenlő h-szor u-ból ez itt nem más, mint a h alfa, ezt akkor külön kiírjuk. Tehát h alfára megkapjuk azt a szokásos racionális tört függvényt, az a nulla az 1, hát ugye ezt még lehetne fokozni nagyobb fokszámra, de a jelölés rendszer ez ugyanez. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha ezt a hálózatot, amit itt láttunk, ugye innentől kezdve látszik egy ilyen periódikus blokk, tehát látják, hogy itt ez a blokk ismétlődik itt is, és akkor lehetne még meg annyi ilyen blokkot, ezzel mindig egyel növekedne a fokszám. Ez egyben ugye szintézisre is alkalmas, mert hogyha adnak nekem egy ilyen formában rendezett racionális törfüggvényt, akkor én föl tudom belőle rajzolni a hálózatot. Tehát megvan általános esetben az átviteli függvényünk, vagy átviteli karakterisztika. Az, hogy az átviteli függvény, vagy átviteli karakterisztika, az ugye attól függ, hogy normál frekvencia tartományban akkor a karakterisztika, vagy komplexben, vagyis S és Z, akkor pedig az átviteli függvénynek tekintjük. Beszéljünk egy picit a stabilitásról. És a stabilitásnál ugye azt tudtuk, hogy a pólusoknak a nevező rontja el, a nevező miatt tud végtelenbe menni, és a pólusoknak az elrendeződésétől függött a stabilitása. Azt fogjuk tenni, hogy megnézzük a kapcsolatot először is a állapotváltozós leírással, és akkor egységében kezeljük a stabilitásnak a problémáját. Időtartományban is felrajzoltam az hálózatot, tehát az időtartománybeli hálózatra felírjuk igazából csak az A matrixra vagyok kíváncsi, tehát nem írom fel az y-ra is, csak az x vektorra fogom felírni az egyenleteket. Tehát az x1 vessző, tehát derivált, általános derivált, x2 általánosított derivált hogyan következik az x1-ből. Az x2 vonatkozásában egyszerű a dolgunk, mert az X2 az, az X1-ből következik, méghozzá egyszer X1T, és nullaszor X2T. Hát itt még lesz valami U-val kapcsolatos dolog, de az nem érdekel bennünket, mert csak az A mátrixra vagyunk kíváncsi. Nézzük, mi a helyzet az A vonatkozásában. Ugye az X1T az saját magával vissza van csatolva, tehát egyenlő A minusz A egyszer XT, mert ugye itt körbe jött. Továbbá az X2T is benne van ezen az úton, csak az ugye mínusz A kettőször X2T. Tehát mínusz A1, mínusz A2. Ebből már is megvan az A mátrixunk, ugye az A mátrixunk az itt látható négy értéket veszi fel, mínusz A1, mínusz A2, 1 és 0. Stabilitás szempontjából a karakterisztikus egyenletet kell megoldanunk, ami nem más, mint a lambda egységvektor mínusz A mátrixnak a determinánsa. Hát ezen paraméterekkel akkor írjuk fel ezt a determinánst, tehát lambda mínusz A, mínusz A1 plusz A1 mínusz A2 az A2, ez pedig ugye mínusz 1, tehát ez a determináns, kifejtve ez lambda négyzet plusz A egyszer lambda mínusz, mínusz A2, vagyis akkor az plusz A2. És ennek kell lenni nullának, és ebből jön a lambda 1 és lambda 2, tehát ugye a gyökei ennek a rendszernek. Nézzük meg, hogy ha feltekintünk az átviteli karakterisztikára, akkor itt a nevezője az tökéletesen megegyezik a karakterisztikus polinomunkkal. Ez azt jelenti, ugye ez egy inkább szemléltetés, mint bizonyítás, de exaktul ez igaz. Ez azt jelenti, hogy a nevezőnek a pólusai, ugye a nevezőnek nyilván csak pólusai lehetnek, és a nevező gyökei, azok megegyeznek a karakterisztikus egyenlet zérusaival. Zérusaival. Vagyis az a helyzet, hogy a lambda i az a pi-vel lesz megegyező, és így a stabilitási kritériumok ugyanazok lesznek, vagyis ezek után a stabilitás folytonos idejű stabilitás volt a határeset a nullánál, és garantáltan rossz. hogyha pozitívban vagyunk, tehát itt a stabilitásnak a helye, az a, tehát itt stabil, ebben a zónában, vagyis ebben az esetben az kell, hogy a valós része a lambdának, lambda i-nek, nyilván mindegyikre nézve, az kisebb legyen, mint nulla. Ez egyébként ekvivalens azzal az állítással, hogy a pólusnak a valós része essen a bal fél térre. Tehát a karakterisztikus egyenlet gyökei, amelyek megegyeznek a pólusokkal, a átvételi függvény karakterisztika pólusaival, essenek a bal fél térre. Ez volt tehát a J omega, vagy az S esete. Diszkrét idejű stabilitás. Ugye itt sehol sem mondtuk meg, hogy diszkrét vagy folytonos, tehát ugyanezek az eredmények érvényesek. Csak a diszkrétnél ugye az E ad J teta, és a Z az a bizonyos Q-szor E ad J teta volt a változó, és nem a J omega és az S. Ami, hát ugye az E ados rész, az ezt a vonalat egy körbe képzi le. Ez az egységsugarú kör. Egységsugarú kör, amely egységsugarú kör még éppen nem jó. Tehát itt még nem stabil a rendszer, ezen kívül biztosan nem stabil. És itt a jó. Belülről. Tehát a stabilitásnak a kritériuma itt úgy néz ki, hogy a abszolút értéke az legyen kisebb egynél, legyen belül a körön, és ugyanez ugye a pólus abszolút értéke, hiszen a lambda i és a p i az megegyezik. Ezzel abban reménykedem, hogy mindenki megtalálta a helyét, tehát a négy frekvenciatartomány egységesen tudjuk kezelni, az állapotváltozós leírást szintén egységesen tudjuk kezelni a négy frekvenciatartományban, és a jelfolyamábrás leírást szintén, valamint az időtartománybeli leírásmód stabilitási vizsgálatát is át tudtuk transformálni a frekvenciatartományba, és látjuk, hogy lényegében ugyanaz, csak itt az átviteli függvény karakterisztika pólusai felelnek meg a karakterisztikus egyenlet saját értékeivel. Még egy utolsó kis, de azt hiszem, hogy inkább ezt már vetíteni fogom, egy utolsó kis bemutatás, az pedig az, hogy az átviteli függvény karakterisztikának a normál alakja az nem mindig az, amit én ott fönt bemutattam, tehát nem mindig ezt az alakot használják. Ezt az alakot használják folytonos esetben, azonban diszkrét esetben nem ezt, hanem megszorozzák alfa mínusz kettővel, de akkor ezt nézzük meg. Tehát összefoglalva az egész mai alkalmat. Ez a prezentáció az a honlapon fönn van. Ma megkértem Farkasvölgyi Andrát, hogy ő töltse fel, és ez összefoglalja a teljes frekvencia tartományt, tehát gyorsan az elejét majd átlapozom, tehát ami eddig szó volt, az mind benne van, tehát ott kezdődik, hogy a folytonos és diszkrét idejű Fourier transformáció tételei, jelei, Laplace transformáció, folytonos és diszkrét esetben, összehasonlítások ezen tartományokra vonatkozólag, ugye ezek szerepeltek a múlt előadáson, és itt van a mai előadásunknak az összefoglalója. Tehát a következő a helyzet, frekvenciatartomány. Külön érdekes, hogy valami diszkrét idejű, vagy folytonos idejű, tehát itt a jobb féltér folytonos idő, bal féltér diszkrét. A belépő függvényekre a Z és az S transformáció, ugye a általános esetre pedig a Fourier transformációt alkalmaztuk, definiáló képletek oda és vissza, tehát az inverse képletek találhatók meg, valamint a paraméterek, tehát a Z, az S kapcsolata a J omegával és az E ad J tettával, tehát próbál teljes lenni a kép. Rendszerek leírása. Most általános esetben Fouriernál vagyunk, konvolúció megy szorzásba, és ugye ez a kapcsolat, nem akarom tovább ragozni. Állapotváltozós leírásnál az diszkrét esetben késleltető, a késleltető az ugye az alfászor, amit most E ad J teta, ugye ez E ad mínusz J teta, vagy 1 per E ad J tetás szorzásnak felel meg ez a késletetés, és kapjuk ezt. Levezettük állapotváltozós leírásmódból, a mátrixokból ilyeténképpen, ugye kicseréltük az alfát, és mindenütt igaz az a képlet, tehát látszik, hogy a két képlet között csak annyi a különbség, hogy az E ad J teta helyett a J omega van, tehát az a bizonyos alfa. Jelfolyam hálózat, és itt van, amit említettem, hogy ez az általános képletünkben, itt mi alfát írtuk, aztán majd kicseréljük arra a doménre, amiben éppen vagyunk, de az a különbség, hogyha diszkrétben vagyunk, akkor az a úgynevezett normál alak a diszkrétben az nem a pozitív együtthatókkal van, hanem az egész megszorozódik alfa mínusz n-dikennel, és ezért itt a B0-nál ugye E ad J nulla lesz, és itt negatív irányba mennek. Itt is negatív irányba mennek, csak az offset, az a különbség. Nem olyan nagy baj egyébként, hogyha valaki ebben az alapban írja fel a normált, de szerencsésebb diszkrétben így felírni. Mindez együtt, ugye erről beszéltünk, ezek voltak a normál Fourier transformáció. Ezt végignéztük komplex frekvenciába, tehát Z és S-ben ugyanezek a leírások, minden tökéletesen megegyezik, csak itt is ugye az alfa helyett Z, alfa helyett S, és így tovább. És talán ez az egyesített ábra, ez mindenféleképpen, hát mondjuk ez ilyen Z3 puskának kiváló. Ezen megpróbál minden rajta lenni, tehát ezt rajzolják fel maguknak, ne nyomtassák ki, ha háromszor felrajzolják, megjegyezték, és akkor már is a legfontosabb dolgokat tudnak frekvenciatartományban, ezzel lényegében minden példát meg lehet oldani. Hát persze jó hozzá tudni egy-két alap tételt és alap jelnek a transformátját, de ezen prezentációban ugye azok is benne vannak, tehát javaslom, hogy ezt töltsék le, ezt a prezentációt, és milyen összefoglaló jegyzetként használják föl. A mai napra ennyit szerettem volna mondani, azért 5 perccel hamarabb befejezem, hogy ha még valaki nem adta be, illetve ugye az óra végén adtuk volna be, akkor most megtehet, hogy a házi feladat beadja, illetve hogyha bármi kérdés van, akkor szívesen válaszolok még rá. Köszönöm szépen a figyelmüket!